Amen. Amen. Attila, átadom neked a szót, Isten áldjon.
Köszönöm szépen. Mielőtt belevágnánk a Zsoltárba, előtte egy személyes kérdés, meg egy személyes gondolat majd tőlem is. A kérdés pedig az, hogy mi vagy mik a kedvenc énekszámaid? És most lehetsz abszolút profán, nem kell a dicsőítés számai között válogatni. Tehát mik a kedvenc zeneszámok, amiket szívesen hallgatsz? Nem kell hangosan mondanod, magadnak válaszold meg. És miután megvan, hogy most éppen mi van a toplista élén, a toplista élén levő számok közül úgy mérlegelt, hogy miért szereted. A dallama miatt, a szövege miatt, a kettő együtt, vagy egyik sem. Tehát mitől a favorit most jelenleg az életedben? De hogyha mondok néhány számcímet, például azt, hogy a messzi fák galambja, vagy a ne veszítsd el, megvan a dallam. Hát pedig így kezdődik a legtöbb Zsoltár, a ne veszítsd el dallamára kellene énekelni, illetve az 56. például a messzi fák galambjának a dallamára íródott, de van a szőlőtaposók kezdetű dal, és van jó néhány olyan zsidó toplistás sláger, amelyiknek fogalmunk nincs a kottájáról. Miért? Mert bár olyan egy jó dallam, mint egy kellemes íz a szánkban, és nagyon szeretjük újra és újra megízlelni, de mintha az ének, mintha a dicsőítés sokkal inkább a megénekelt mondani valója miatt lenne értékes és fontos. Én nagyon szeretem a művészeteket, volt idő, amikor igaz nem zenét, az tragikus lett volna, de képzőművészetet tanítottam is. Mégis picit kölcsönözve egy gondolatot a egyházatyáktól, ez csak szolgáló lánya a teológiának. Tehát a lényeg, maradjon a lényeg, az Isten teremtő szava, az ige az, ami igazán értéket ad a legszebb énekünknek is. A legszebb mondani való fogja aláhúzni a legszebb dallamot is. A dallam az csak hangulatot teremt hozzá, vagy felemel, de az üzenetet kell bevigye. Az üzenetet kell a szívünk mélyéig elvigye. És hát az első Zsoltár, az első volt talán, bár nem tudom a szerkesztésnek a menetrendjét, de nyilván egy műfajt teremthetett, amikor leges-legelsőt valaki ihletett gondolatok mentén valamilyen írószerszámmal, valamilyen íróanyagra lejegyezte. És én azt szeretném, hogyha most nyilván nincs kottánk se hozzá, de szinte szóról-szóra majd végig mennénk rajta. De miközben ezt tesszük, azt ígértem, előtte azt ígértem, hogy egy személyes vallomást én is teszek nektek, és így egy héttel, az ökumenikus ima hét előtt ez különösen aktuális lesz. A személyes vallomás pedig arról szól, hogy miért örülök én annak, és miért tartom értéknek, hogy baptista lehetek. Ez fura ilyen dologgal kezdeni, de pont ezért, mert ahogy így végignézek a palettán, végignézek a lehetőségeken, és senki nem tehet arról, hogy hova született, milyen hatások érték, és milyen emberekkel ismerkedett meg, vagy jó-rossz hatással voltak az életére, hívő vagy nem hívő emberek. De azt látom, hogy vannak közösségek, és köztük nagyon áldott emberek, akik évszázados, évezredes vagy több évezredes múlttal rendelkeznek, és nyilván minél öregebb valaki, akár szervezet, akár egyén, annál több tapasztalat, annál több letisztult bölcsesség tapadhat hozzá. Aztán vannak a fiatalok, akik tegnap előtt még nem is voltak, akik annyira frissek, annyira dinamikusak, annyira újak, hogy ide nekem az oroszlánt is, hihetetlen energiával és lelkesedéssel és jövő igényléssel szaladnak neki mindennek. Egyszerűen csodálni lehet a dinamizmusukat és a tetrekészségüket. És valahogy ez az életkori összehasonlítás még a közösségekre is igaz, hogy ha valami elég régi, vagy eléggé fiatal, akkor ezeket a jellemvonásokat, vagy ezeket a tulajdonságokat valamilyen szinten magán viseli. Kik vagyunk mi? Mik a mi identitásunknak az ismérvei? Hát elég öregek vagyunk ahhoz, hogy egy picikét értsük a régieket, és elég fiatalok vagyunk még talán ahhoz, hogy még szót értsünk a legfiatalabbakkal is. Egy másik hasonlattal élve, olyan az Isten egyháza, mint egy hajó. A régi tradicionális egyházak adják benne a tőkesúlyt, amelyek kiegyensúlyozottá, kiszámíthatóvá, bemérhetővé teszik az irányát. A fiatalok pedig adják a vitorlát, ami a dinamizmust kölcsönzi ennek az egyháznak, de a szelet azt a Szentlélek adja. És egy másik hasonlat talán, ami még inkább definiál minket baptistákat, az meg a mérleg nyelve. Tehát szót értünk mi ezzel is, azzal is, de mi valahol ott középen vagyunk. És ez a középen lévőség nekem személy szerint azért érték, mert az Isten igéjéhez való viszonyunk, legalábbis elméletben. Az Isten igéjéhez való viszonyunk az olyan, hogy hitvallásunk szerint nem szorul kiegészítésre. Tehát akármilyen bölcs atyáink voltak, az ő életük lehet példa, lehet pozitív példa, akár negatív is, de nem szorul az Isten igéje arra, hogy kiegészítsük bármi mással. A hagyomány számunkra nem akkora érték, mint az Isten élő igéje. És ez egy nagyon fontos hozzáállás. Nem írhatja felül semmi azt, amit az igében nem igazolható. Ami az igéből nem jön át egyértelműen, az legalábbis kérdőjeles mondat az életemben. A másik oldalon viszont a tapasztalat, a lelkesedés, az Isten élmények, azok is fantasztikus dolgok, és ha valakinek megadatnak, akkor sok áldást hozhat az életbe. De nekem más élménye, tapasztalata, vagy vélt tapasztalata, ha nem jön át az ige lapjairól, és nem igazolható annak léte, hasonlóképpen, mint a fogtündér, akkor az számomra legalábbis kérdőjel marad, nem fogom ahhoz igazítani az életemet. Tehát ezért én nagyon örülök annak, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol a zsinórmérték az origó, az az ige. És ami ehhez közelít, az rendben van, ami ehhez nem közelít, vagy ettől távol van, attól amennyire lehet, igyekszem, próbálom magam én is távolabb tartani. Na hát ezek után nézzük meg, hogy szintén az igét, az Isten igéjét, az Isten törvényét magasra emelő igei üzenet, hogy hangzik el az első Zsoltár soraiból. Nézzük meg először egyben, aztán mélyedjünk el benne. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, melyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját. A bűnösök útja pedig semmibe vész. Hát ennyi a Zsoltár, az első Zsoltár, és kezdjük azzal az első kijelentésével, hogy ki a boldog? Ki a boldog ember? A definíciók sokszor összezavarnak, mármint a hiányuk, vagy a másként értelmezett szavak, viszont ha ugyanazt értjük alatta, akkor tudunk egy irányban tovább haladni. Álljunk meg rögtön itt ennél a boldogságkeresésnél. Minden ember igyekszik megtalálni a boldogságot. De hogy mit jelent a boldogság? Kinek mit jelent a boldogság? Az már eltérő lehet. A Biblia ad egy furcsa definíciót erre, és érdemes ezen a vonalon, ezen az ösvényen elindulnunk, mert az előbb elmondottak alapján akkor nem fogunk nagyon eltévedni. Lehet, hogy mi nem ezt a definíciót adnánk rá, nem így keresnénk a boldogságot, de hát nézzük meg, hogy mit tanácsol nekünk Isten írott igéje. Azt mondja, hogy az a boldog ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Ugye biztos hallottad már te is az életben, hogy ha boldogulni akarsz, akkor tedd ezt, ne legyél mafla, ne hagyd, hogy lenyomjanak, indulj el, csináld, ne hagyd magad, és van egy csomó praktikus tanács az életre, 5 pont, 10 pont, 20 lépés, akárhány lépés, hogy hogy lehetsz te majd boldog. Találkoztál már ilyen szakirodalommal? Találkoztál már ilyen barátokkal, ismerősökkel, akik elmondták neked néhány pontban, hogy hogy lehetsz boldog? Olvastam egy könyvet, ami nagyon elgondolkodtatott arról, hogy alapvetően mi ezzel a baj. Önmagában nem lenne baj, mert nagyon praktikus és okos tanácsok vannak a könyvek többségében, csak olyanok, mint az a ház, aminek nincs alapja. Annak kapcsán találkoztam ezzel, hogy tanulmányoztam egy egész levelet a Bibliából. Most nem fogok egy egész levelet, egy egész Zsoltár is éppen, hogy belefér a mai istentiszteletbe. De az Efézusi levél egy izgalmas levél, ha egyszer majd időtök, kedvetek engedi, akkor nézzétek meg ilyen szemmel is. Az a levél egy hosszú-hosszú alapozással kezdődik. Olyan alapozással, ami arról szól, hogy Krisztus kinek tart téged, és te ki vagy Krisztusban. Mi a te identitásod? Ki vagy te valójában? Nem az, aki a személyigazolványodról visszanéz fénykép, nem az az identitásod. Nem az, amit a többiek mondanak, vagy tartanak, vagy gondolnak rólad, hanem az vagy te, akinek a Krisztus gondol téged. És te tudod, hogy Krisztus kinek gondol téged? Foglalkozol te azzal, hogy ki vagy te Krisztusban? Igazítod-e ahhoz a döntéseidet, ahogyan Krisztus rád néz és rád gondol? Mert ha igen, akkor és csak akkor vagyok, csak akkor vagy képes megtenni mindazt, ami a levél második felében praktikusan le van írva, hogy viselkedj a főnököddel, hogy viselkedj a családoddal, hogy viselkedj a gyerekeddel, stb. Stb. Hogy boldogulj az életben. De alapok nélkül nem fogsz tudni boldogulni az életben. Az Isten ismeret nélkül, és az Istennel való ilyen mély, szoros, és egyedül neki hívő, egyedül az ő véleményére adó, egyedül az ő nézőpontjából önmagadat látó hozzáállás nélkül nem fognak összejönni a praktikus tanácsok, még a Biblia praktikus tanácsa is sem, mert alapok nélkül nincs mire építkezni. Most hát a boldog ember ezek szerint nem jár a bűnösök tanácsa szerint, tehát nem olyanok tanácsait követi, akiknek nincs élő kapcsolata az Istennel. Lehet nagyon sikeres az életük, lehet nagyon eredményes az előrehaladásuk, lehet igen vastag a bankszámlájuknak az egyenlege, de mégis azt mondja az Isten, hogy boldog az, aki nem az ő tanácsuk szerint jár. Nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Itt van 3 jelző. A bűnös, a vétkes és a csúfolódó. Na biztos, hogyha én írtam volna ezt a definíciót, nem ezek jutottak volna eszembe. De valamiért az Isten igéje ezt tartja fontosnak kiemelni, hogy ettől tartózkodjak. Ez legyen az, ami pirosan felvillan, mint itt a képernyőn, hogyha kigyulladt ez a lámpa, akkor ezzel valami baj van. Ha valaki bűnös, ki bűnös? Oké, mondhatjuk, hogy mindenki, de most itt konkrétan mit érthetünk ez alatt? Bűnös az, aki az Istentől távol él, és tőle függetlenül akarja meghozni a döntéseit. És minden egyébként ebből fakadó döntés, az bűnös döntés lesz, mert céltévesztett. A céltévesztett ember nem tud nekem célt, irányt mutatni. Nem tud helyes célt, nem tud helyes irányt mutatni. A vétkes, aki már valamilyen konkrét tett alapján minősítendő. Tehát ő már valamit megtett, és hát hozzátapad ez, és ezzel definiáljuk őt. De mit keres itt ez a csúfolódok? Nagyon érdekes, és úgy nézzétek meg a Bibliát, ha találtok benne ilyet, akkor segítsetek, mert nem akarok rosszat tanítani, de én azt vettem észre, hogy az Isten nem gúnyolódik. Az Isten nem gúnyol ki senkit. A gúnyban van valami olyan, ami távol van az Isten jellemétől. És érdekes, hogy mikor fogom magam azon, mikor fogod magad azon, hogy gúnyolódsz. Min vagy kin szoktál gúnyolódni. És amikor ezt teszem, amikor ezt teszed, akkor ezek szerint semmi közöm az Istenhez abban a pillanatban. Ez azért elgondolkodtató. Valamiért a csúfolódás, a gúnyolódás az Isten igéje alapján, az első Zsoltár második sorában felvillan, hogy ettől tartózkodjál. Ettől tartózkodjunk. Hanem mit csináljunk, ha ezt ne? Ja, még itt egy pillanatra álljunk meg. Kiemeltem még azt, hogy járni ilyen tanács szerint, állni ilyen úton, vagy ülni ilyen széken. Nézzétek meg ezeket a nyelvtani értelembe vett igéket is. Ami azt mondja, hogy folyamatosan tenni, járni, folyamatosan az életem során, folytatólagosan követni olyan tanácsokat, amik úgymond a boldogulásról szólnak, de nem oda vezetnek, megállni, lecövekelni, oda tartozónak lenni arról az útra, amihez nekem semmi közöm nem lenne. Ahelyett, hogy elmennék onnan, még ráadásul stabilan azon állok. Vagy pedig azok közé sorolom magam, szinte egy ilyen intim összejövetel, amikor egy asztalhoz ülök valakikkel, akik csúfolnak, gúnyolnak másokat. Életem kevés pozitív döntése közé tartozik az, amikor emlékszem rá friss hívőként, még felekezethez igazán nem elkötelezettként, de már Istent kereső emberként, elsős egyetemista koromban megpróbáltam kibújni az Isten emberei közül, de valahogy azért ugye a lelkiismeretem nem engedte. És amikor ilyen vaskosabb témák jöttek elő, és gúnyolódás, csúfolódás, meg trágárkodás az egyetemi csoportban, akkor volt egy srác, aki hívő volt, meg voltam én, aki még nem tudtam eldönteni, hogy mit akarok. De mi mindig úgy arrébb húzódtunk ezekből a beszélgetésekből. És akkor odajött hozzám valaki, és megkérdezte, hogy mi van velünk, mi olyan furák vagyunk, mi ilyenkor úgy mindig félrehúzódunk. És ez olyan jó volt, mint egy visszajelzés, hogy az irány az jó. Az irány az jó, nem kell leülni azokkal egy asztalhoz, nem kell együtt lenni, testközelben lenni azokkal, akik csak lehúznak a gondolataikkal, a viselkedésükkel, a csúfolódásukkal. Hanem mit csináljunk? Az Úr törvényében gyönyörködjünk. Na hát ez, ebben a körben ez így jól hangzik, de úgy légy már őszinte. Mikor gyönyörködtél te utoljára törvényben? A jogszabályokat mikor olvasgattad utoljára? Kedvenc olvasmányait közé tartozott kiskorodban is, amikor iskolába mentél, így leakasztottad a házi rendet, és elolvastad háromszor a nagyszünetben. Szeretjük nagyon a törvényeket. Gyönyörködünk bennük. Minden vágyunk az, hogy törvényt olvassunk. Olyan furcsán hangzik ez az egész, nem? A múlt héten nekem a GDPR törvénnyel kapcsolatban kellett 10-valahány oldal jogszabályt végigolvasnom, hát ne tudjátok meg. Ne tudjátok meg. Fantasztikus élmény volt. Törvényben gyönyörködni. Elmélkedni éjjel-nappal. Hát én meghagyom a jogászoknak. De nézzük csak, hogy itt van egy jelző, egy fontos nagybetűvel, még a Bibliában is nagybetűvel kiemelt jelző, az Úr törvényében. Nem akármelyik úr, hanem az úr törvényében. És ugorjunk egy Zsoltárt. A 19-esre menjünk rá egy kicsit, hogy definiáljuk, mert a Biblia önmagát definiálja, hogy milyen az úr törvénye. A 19. Zsoltár szerint az úr törvénye az tökéletes. Az úr törvénye az határozott. Az úr törvénye az helyes, és az úr törvénye az világos. És hogyha egy törvény emberi, tudtok néhány emberi törvényt, jut eszetekbe, azok tökéletesek, igaz? Abszolút tökéletes törvények között élünk. Az emberi törvények azok határozottak, igaz? Hát miért kell akkor állandó kiegészítésekkel és újra tárgyalt törvényekkel beszélünk, ha annyira határozottak lennének? Meg minden törvény helyes is, igaz? Minden emberi törvény az úgy rendjén van. Jogszerű ez az ország, csak nem igazságos. Aztán világosak a törvények? Mert ha világosak lennének, akkor nem kellene magyarázni és értelmezni őket. Már az emberi törvényeket. Ellenben az isteni törvény az tökéletes, és ha tökéletes, akkor felüdíti a lelket. Ha kapok egy olyan iránymutatást, amiben nincs hiba, akkor felsóhajtok, hogy asztal. Na hát akkor most biztonságban vagyok. Olyan keretek között, ahol jól érzem magam. Ha határozottan mondják meg nekem, hogy mi van, és nem az, hogy hát vagy nem tudom, vagy gyere vissza holnap. Ha határozottan mondják meg, akkor az még az együgyűt is bölcsét eszi, és tudja, hogy mihez tartsa magát. Ha pedig valami helyes, úgy akkor ott teljesen klappol, az megörvendezteti a szívemet. Sőt, ha világos, és még én is átlátom, nem kell napokat foglalkoznom vele, mire megértem, hogy mit akartak ezek mondani, bigfa nyelvet megfejteni, akkor az úgy ragyogóvá teszi a szememet. Hát ilyen az Úr törvénye. Ilyen az Úr törvénye, és folytatva az első Zsoltárt a harmadik versétől, aki ezen a törvényen elmélkedik éjjel-nappal. Most az azt jelenti, hogy nem alhatok. Nem, ez azt jelenti, hogy ha álmomból felkeltenek, még akkor is ezek jutnak eszembe. Ezeken a vonalakon keresztül, ezen vonalak keretein belül tudom elképzelni az életemet. Megint visszakanyarodok egy picikét arra, hogy én miért örülök annak, hogy baptista lehetek. Azért, mert valaki úgy rajzolta le nekem ennek a képét, hogy egy egészséges, normális baptista gyülekezet tagjának lenni valami olyasmit jelent, hogy be vagyunk kerítve. Mint kis birkák, akiknek van karámja. De ez a karám, ez nem azt jelenti, hogy nem adnak elég életteret annak, hogy az lehessek, aki vagyok. Hanem azt jelenti, hogy eddig elmehetsz, mert az neked jó, de ha azon tovább mész, akkor ott már nem vagy biztonságban. Ezek a keretek, ezek a törvények keretet adnak az életemnek. És a nagy kérdés az az, hogy kereten belül kitöltöm-e a teret? A kereten belül megélem-e úgy az életemet, hogy azt maximálisan mindent megteszek, ami rajtam múlik, és a lehetőségeim határához értem el, vagy azon nyavajgok, hogy engem lekorlátoztak. Valójában szerintem messze nem értük el még lehetőségeink korlátait, és nem éltük meg azt a sok-sok-sok mindent, amit itt a kereten belül meg lehetne még élni. De ha lebontják a kereteket, mert hát minket ne korlátozzon senki, akkor ha ez a keret le van bontva, akkor nem tudjuk, hol a határ. És ha pusztán valakinek a proféciái, meg tapasztalatai, meg mindenféle istenélményei azt mondják, hogy hol még azon túl is mehetsz nyugodtan, mert ezek nem tudják, hogy addig is van világ, akkor ott már nem vagyunk biztonságban. Nem tudjuk, hogy meddig mehetünk el. Nem tudom, igaz-e, vagy csak városi legenda, állítólag végeztek, el kell képzelni, hogy megcsinálták, Amerikában egy olyat, hogy valami játszótér egy forgalmas csomópontban volt, autók forgalmas csomópontjában, de hát 3-4 méter magas kerítés mögött nyugodtan játszhattak a gyerekek, és kitöltötték a rendelkezésükre álló teret. Aztán kísérleti szempontból lebontották a kerítést, és mindenki bent szorongott a homokozó belső részén, mert egyszerűen féltek a sok járműtől, ami ott zúgott el mellettük. Tehát a kerítés, ha úgy tetszik a keretek, ha úgy tetszik a törvények, azok védenek elsősorban, és nem korlátoznak. De menjünk tovább, mert úgy hangzik tovább a vers, hogy olyan lesz, aki keretek között kitölti a rendelkezésre álló teret, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét. Na ez a másik kedvenc szavam, kedvenc szavaim egyike a Bibliában, hogy idejében. Ez egyrészt igaz az Istenre. Figyeljétek meg, hogy Isten soha nem várakoztat. Húha, ez most kiverte a biztosítékot néhányatoknál. Isten soha nem várakoztat. Jó, egészítsük ki feleslegesen. Nem packázik velem, és nem packázik veled. Nem azon szórakozik, hogy meddig bírod még. Idejében, pont időben, pont akkor megad mindent, amire tényleg nem csak érzett szükségem van, hanem valóban szükségem van. Legfeljebb nem adja meg addig, amíg nem készültem fel rá, amíg nem készített fel rá, vagy nem alakította úgy a körülményeket, hogy alkalmas legyek annak a befogadására, vagy az elfogadására. Na ez már nem annyira kellemes üzenet, mert ez sokszor arra mutat rá, hogy még nem vagyok készen. Még nem vagyok megérve arra a helyzetre, hogy megkapjam, amit annyira vágyom. Ez az Isten oldala, hogy ő nem várakoztat egy perccel se tovább, mint ami nekem javamra válik. A másik oldalon, hogy vajon én idejében megteszem-e azt, amit egyébként a lehetőségeim, a körülményeim, a jellememből fakadólag megtehetnék. Idejében megteszem-e azt, amit meg kell tennem. Biztos tanítottam már róla, de én nem mondom ezt újra és újra elmondani, hogy kedvenc hasonlataim közé tartozik a fügefa elszáradásának története is. Ha olvassátok, akkor elképesztő dolgokat lehet olvasni róla. Több evangéliumban is benne van, de a legelképesztőbb az Márk evangéliuma. Szinte botrányos, hogy mi van leírva a fügefáról. Az van leírva, hogy Jézus odamegy, és enni akar róla. Voltál már éhes, férfiak? Milyen érzés az, amikor éhesek vagytok? Ez kb. Jézus is, mivel ember formában volt itt, képzeljetek el egy éhes férfit. Ne kerülj a szem elé. És oda kerül a szem elé ez a fügefa. Ez a fügefa, ami fantasztikusan zöldel, óriási szép lombja van, és Jézus elképzelte, hogy na, akkor most eszek. Oda megy hozzá, és azt látja, hogy legfeljebb, mint egy zsiráf, a levelei tehetné meg. Mert nincs rajta termés. És akkor szól egyet, és ha ő szól, és ha indulatból szól, akkor nem lennék ott, mert elszárad a fügefa. Elátkozza a fügefát, hogy soha senki többé ne egyen rólad. Mert most én nem tudtam. Tudjátok, ez nekem azért súr szemet ez az ige, két oknál fogva. Az egyik, hogy én nem vagyok egy szelíd ember. És amikor Jézus azt tanítja nekem, meg neked, meg mindegyikünknek, hogy legyetek szelídek és alázatosak, meg ne guruljatok be, akkor azt mondom, hogy aha, és akkor ez itt most mi volt? Akkor ez itt most mi volt? És azért szúr szemet a Márk evangéliuma, mert ott még az is oda van írva, hogy nincs itt a fügeérés ideje. Hát most, ha nincs itt a fügeérés ideje, fordítsuk le, én megkívántam az epret. Kimegyek a kertbe, most itt január 13-án, balszerencsés nap, nincs eper a kertben. Miért nincsen? Mert nincs itt az eperérésnek az ideje. szegény, nincs epertő, de lenne, akkor elátkoznám, hogy soha senki többet belőle. De nincs itt az ideje. Mi a baj ezzel? Az, hogy a legbutább közelkereti paraszt is tudja azt, amit én nem tudtam. Hogy a füge az nem olyan, mint az eper. Mert az epernek lehet levele, a fügeérés idején is, akarom mondani, hogy eperérés idején is, meg anélkül is, de a fügénél olyan nincsen, hogy valaminek van levele is, és nincs termés kezdeménye. Ha nincs termés kezdemény, akkor nincs levél sem. Ahol pedig levél van, ott akármilyen éretlenül, de le ott kell lenni egy pici darab kezdeményének, a fügének is. És ha nincs ott füge, az azt jelenti, hogy nem is lesz. Mutatja, hogy van valami élő szervezet, valójában terméketlen, és nem is lesz rajta. Nem is fog enni róla ebben a szezonban senki, mert nem méltóztatott gyümölcsöt teremni. Nem szándékozik gyümölcsöt teremni. Ennél nagyobb szelítséget, ennél nagyobb kedvességet Jézustól el sem tudnék képzelni, hogy nem egy emberen, vagy nem egy kis állaton mutatja meg azt, hogy ez így nem lesz jó, hanem egy fügefán mutatja meg, hogy ha ezt így csináljátok, akkor ki fogtok száradni. Ha ezt így csináljátok, ebből nem lesz gyümölcstermés. Ha nem lesz gyümölcstermés, akkor nem lesz életetek sem. Vagy, hát enyhén szólva, nem boldog életetek lesz. Tehát olyan lesz a Zsoltár szerint az Úr törvényében gyönyörködő ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Hát, nem vagyok egy nagy mezőgazdász, próbálkoztam ezzel a dologgal, több-kevesebb sikerrel, de hát azt még én is tudom, hogy a növénynek szüksége van napfényre, szüksége van jó talajra, szüksége van tápanyagokra, gondozásra, védelemre és vízre. Mert víz nélkül nem fog növekedni. És az egyik legnagyobb erőfeszítés, amit az ember tehet a sok közül, az az, hogy megfelelő módon öntözi. Se sokat, se keveset, ezt is az idejében, megfelelő mennyiségben. De az egyik legnagyobb energia befektetés sokszor az ember részéről, meg a legtöbb kreativitás ahhoz kell, hogy hogy tud megfelelő nedvességet, megfelelő vizet adni a növényeinek. És miközben emberek százezrei, milliói kínlódnak azzal, hogy hogyan öntözzenek, vannak olyan szerencsések, akiknek erre nincs gondjuk, mert ott folyik mellette a víz. És a talajból egyszerűen felszívja a nedvességet, amire szüksége van. A folyóvíz mellé ültetett fa nem szorul soha semmilyen öntözésre. Aki egyszer már elfáradt abban, hogy merte a vizet, az tudja igazán értékelni azt, hogy mekkora dolog az, amikor még öntözni se kell. Úgy termelhetek, hogy nem kell az öntözéssel foglalkoznom. És amikor valaki az Úr törvényében gyönyörködik, akkor az olyan, mint a folyó víz mellé ültetett fa. Egyszerűen terem a gyümölcse, anélkül, hogy öntözni kéne, mert az Úr maga öntözi. Tudjátok, mi energiánk elmegy arra, hogy a létfenntartással, a betevő falattal, a számlák kiegyenlítésével, a napi munkánkkal foglalkozzunk. Megint nem árultam el újdonságot, mert ez mindenkinek élettapasztalata. Viszont elgondolkodtatok már azon, nyilván, de újra és újra éjjel-nappal gondolkodtok azon, ami egy szintén az Úr törvényében van benne, igaz, nem a Tórában, ez még nyilván a Tórára vonatkozik, de az Úr adott nekünk még azóta is törvényeket. Nyitott új folyókat, ami mellé oda lehet ültetni a fákat. És azt mondta, hogy keressétek először, amit? Az Isten országát és igazságát, és ráadásul a betevő falatotok is, az, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, tehát amire tényleg szükség van, ráadásul még az is megadatik nektek. Amikor megszakadunk a víz kimerésében, az öntözésben, abban, hogy hogy lesz nekünk ezünk, azunk, amazunk, aközben azt mondta, hogy valami rossz a munkafolyamat sorrendjével. Mert ha először keresem az ő országát és igazságát, akkor valami formában víz fakad a fa mellett, és öntözi azt a fát, és lesz rajta gyümölcs. Ráadásul, ha visszatérünk a mezőgazdasághoz, akkor Izraelben, tudjátok, mondjuk a narancsot hányszor szokták szüretelni egy évben? Helyenként háromszor. Helyenként háromszor. Háromszor is szület. El tudjátok ezt képzelni? Hát még egyszer is itt a mi éghajlatunkon, egyszer is leszületelni egy gyümölcsöt, mondjuk egy szőlőt, az vagy összejön, vagy nem. Vagy jó volt a termés, vagy nem. Hát háromszor. Egy évben. Mekkora már az, amikor az Isten ad erre potenciált, ad erre lehetőséget. És ne ijedjetek meg, nem megyek el semmiféle szélsőségben, ez itt nem a sikerevangélium következő fejezete lesz. Nem arról szól, hogy itt aztán mindenkinek háromszor kell születelni. Ez nem arról szól, még az a minden sikerül, amit tesz, sem arról szól, hogy amit csak elképzeltél, az be fog jönni az életedben, hogyha a Bibliát olvasol éjjel-nappal. Láttam, sokszor nem, de láttam néha, komikus látvány volt, bár inkább tiszteletet ébresztett bennem, ha belegondoltam a hátterében, mondjuk reptéren ortodox zsidókat, akik a várakozás idejét azzal töltötték, hogy minthogyha a siratófalnál lennének, fogták a tórát, és minden porcikájukkal megmozdulva imádkoztak. Az volt e mögött, hogy értelmesen akarják használni az időt, nem mentek el és kiskegyedet vettek, vagy nem tudom mit az újságárusnál, és azt olvasták, hanem fogták a tórát, és elkezdtek imádkozni, hogy addig is értelmesen töltsék az időt, míg jön a repülőjük. Mi az, hogy minden sikerül, amit tesznek? Nem azt jelenti, hogy nem lesznek nehéz, tövistermő időszakok. Nem azt jelenti, hogy nem lesznek könnyek. Mi az, hogy siker? Egyáltalán mi az, hogy siker? Megint definiáljuk, ahogy a boldogságot, definiáljuk a sikert is. Talán a legfontosabb, amit annak idején én a Timóteus Társaságnál tanultam, a siker definíciója volt. Annak én nagyon-nagyon hasznát vettem, és fogom venni, és ezt átadom mindenkinek, aki még nem hallotta, hogy mi a siker. A siker az, hogy mindent megteszel, ami rajtad múlik, de a Szentlélek erejéből. Tehát nem az izzadságodról beszélek, hanem a Szentlélek erejéből mindent megteszel, ami csak rajtad múlik, és az eredményt Istenre bízod. És hogyha te megtettél tőled telhető mindent a Szentlélek erejéből, és ezt elengedted, akkor már sikeres vagy, mert az eredményt az Istenre bíztat. Vannak emberek, akik az életüket imádkozzák végig, az életüket gürcölik végig, és nem látják az eredményét, de attól azok az emberek még sikeresek. És vannak emberek, akik hasítanak, mint kés a vajban, magukat lehet, hogy sikeresnek tartják, de semmik és senkik. Mert egyszerűen nem igazolja vissza az Isten azt, hogy ők bárkik lennének. Az, hogy minden sikerül, amit tesz, ezen definíció szerint tehát az, hogy te megteszel mindent, ami rajtad múlik, az eredményt pedig az Istenre bízod. De nem így járnak a bűnösök. És ez volt a pozitív oldal. Most nézzük meg a viszályát a terítőnek. Az úgy szól, hogy megint vissza a mezőgazdasághoz, úgy, mint a polyva, melyet szétszór a szél. Gondolom, úgy vagytok vele ti is, mint én, hogy legfeljebb elbeszélésből tudjátok, mi az a polyva, meg azt, hogy szórja szét a szél. Próbáltam nektek keresni filmet rá, nem mondom, hogy nem találtam, de annyira jót nem találtam, hogy azt bemutassam. Úgyhogy inkább mesélek. inkább mesélek, mert talán egy fénykép hozza leginkább vissza számomra, amit egy közel-keleti régészettel foglalkozó könyvben láttam. Az aratás után, amikor learatták a gabonát, akkor utána ezt kicsépelték. A kicsépelték az azt jelenti, hogy addig ütötték, vágták, míg a búzából összetöredezve kihullottak a magok, kihullottak a búzaszemek. És amiben benne volt a búzaszem, azt a részét nevezték polyvának. Az egy összetört ilyen száraz növényi szemét. És amikor ezt a kicsépelt, összetört, illetve köztelevő magokkal teli dolgot el kellett választani egymástól, hogy az értékes búzaszemet begyűjtsék egy helyre, ahol utána a feldolgozásra kerül, meg a szemetet elválasszák tőle, akkor általában fogtak valami villát vagy lapátot, földobták, és főleg szeles időben kifújta onnan a könnyű szemetet, visszahullott az értékes búzaszem, és utána ezt gyűjtötték be. Na most gyakorlatilag szemétnek értéktelen, elválasztandó dolognak nevezi a bűnösök életét ezzel a Biblia. A polyva az annyit ér, mint az Isten nélküli élet, amelyet szétszór a szél. Lehetnek tanácsok, lehetnek fantasztikus útmutatások, praktikus életvezetési felkészítések, de hogyha polyvának minősülnek, akkor szétszórja a szél. Akármennyit kértek érte, akárhány részes volt, akármekkora siker a könyv, vagy egyéb toplistákon, és nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején. És ebben tényleg ez a legijesztőbb, biztos ezt is sokszor mondtam, nem lehet elégszer elmondani, hogy az ijesztő, vagy a félelmetes, vagy a csalóka ebben az egészben az, ami a vetés és aratás három törvényéből, hogyha mezőgazdaságnál maradjunk megint, következik, és megtévesztő lehet, hogy nem akkor jön a büntetés, vagy nem akkor jön a jutalom, amikor valamit megtettem, vagy nem tettem meg. Mert azt fogod aratni, amit vetettél, nem akkor, amikor vetetted, hanem később, és nem annyit, amennyit vetettél, hanem többet. És nem állhatnak meg a bűnösök. Amit vetettek, azt fognak aratni az ítélet idején. És az később van. Éppen ezért az okozati összefüggés nem mindig világos előttük, vagy előttünk, de bekövetkezik. És van itt még egy fontos dolog. Kik nem állhatnak még meg, és hol? Az igazak közösségében. Kik azok az igazak? És mi az igazak közössége? Egy újabb definíció, a gyülekezet, mi, a kihívottak közössége vagyunk. A megigazítottak közössége vagyunk. Kvázi az igazak közösségében vagyunk minden fölfúvalkodás nélkül. Azt mondtam, hogy Krisztus, hogy lát minket, hogy Krisztus hogy lát téged, vissza az Efézusi levél elejére, az a mérvadó, nem az, ahogy te látod magad reggel a tükörbe. És hogyha te megigazított ember vagy, Krisztusban igazságot nyertél, ha mi Krisztus szemével az igazak közössége vagyunk, akkor az igazak közösségében, a gyülekezetben a bűnösök nem állhatnak meg. Hú, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor én most húzhatok ki innen, mert nekem itt semmi keresni valóm nincsen. Nem egészen. Ez azt jelenti, hogy ahol a Krisztus törvényei uralkodnak, ahol a Krisztus törvényei a mérvadóak, ahol ő az origó, hozzá tudjuk mérni magunkat, és megméretünk, és könnyűnek találtatunk, mint a pejva, akkor előbb-utóbb kilóg a lóláb. Hosszú távon nem tudsz képmutatóskodni, hosszú távon nem tudok képmutatóskodni a gyülekezetben, mert úgyis lebukok. mert úgy is lebuksz. Úgy is kilóg a lóláb. Úgy is ki fog derülni, hogy valami gáz van velem. Valami gáz van veled. És akkor mi a teendő? Jó belerúgni a másikba? Nem. Hanem emlékeztetni arra, hogy te ki vagy Krisztusban. Nem kéne neked így viselkedned, mert nem erre vagy elhívva. Az identitásodhoz nem fér hozzá ez a viselkedés. És hogyha nem fér hozzá, akkor gyere létszi vissza, és igazítsd ahhoz az életedet, ami nekünk baptistáknak az egyedüli kiindulási pont, a középpont, az Isten igéje. És akkor minden oké. És akkor helyreálltál, és akkor együtt örülünk annak, és ha máskor más esik el, akkor neki is segítünk, hogy visszataláljon ide. De nem állhatsz meg bűnösen az igazak közösségében, mert látszik, hogy elhasaltál. Ki fog derülni? Nem csinálhatsz úgy, mintha állnál különben, meg nem, mert látszani fog. Ez bizonyos szempontból félelmetes lehet, más szempontból meg nagyon-nagyon jó, mert meg lehet gyógyulni az igazak közösségében. De nem lehet sokáig képmutató módon ott élni. És miért nem? Hát azért, mert ismeri az Úr az igazak útját is, meg a nem igazak útját is. És a bátorító ebben az, hogy nagyon sokszor érezheted magad, meg nem érted Jenny-nek. Olyannak, aki, hát, az Úr tudja, de mindenki más igazságtalan velem. Senki nem ért meg engem. Bezzeg, én milyen jó vagyok. Ha tényleg így van, akkor nyugi. Az Úr ezt tudja. A legjobb kezekben vagy, a legjobb kezekben vagyok. Ha nem, akkor lép vissza az előző mezőre, és akkor van még mihez igazítani magad. Egyébként pedig veszélyes dolog úgy az Úr útját nevezni célunknak, hogy egyébként egy másik úton állunk, mert az a másik út garantáltan a semmibe vész. De bátorításnak újra hadd húzzam alá, hogy az Úr ismeri az igazak útját, és te, meg én, ha már egyszer itt vagy, úgyse úszod meg, hogy az Isten szóljon hozzád. Így vagy úgy szólt ma is. Még általam is tud szólni, pedig én aztán tényleg nem vagyok senki. Azért tud szólni, de általad is tud szólni. Mert az Isten igéje az élő és ható. És ha valaki az Isten igéjét és nem a saját gondolatait mondja, az nem tér vissza hozzá üresen. Az elkezd dolgozni benned. Az ott munkálkodik. Függetlenül attól, hogy milyen mocskos vagy kevésbé mocskos szájból jött ki. Hogyha az Isten igéjét mondta ki valaki, akkor annak önálló élete van a te életedben is. És az igazak útjára fog téged vezérelni. És ott fog téged megtartani, hogyha komolyan veszed őt. És a már említett siker definíciójának keretén belül sikeressé fog tenni minden utadban. Ennek feltételének pusztán azt szabta, hogy ismerd meg ezt az utat, ismerd meg a törvényt, gyönyörködj benne, és élj a szerint.